És tényleg szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból. Ekkor Péter magához tért, és így szólt, most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép vált. Értelmezzük egy kicsit a szöveget, és a kor történetet, hogy megérthessük, mi lapul el történet mögött, milyen szándékok vezérelték a korabeli helytartót, aki Palesztinát felügyelte, Heródest, mi hajtotta Péteréket, az érte imádkozó gyülekezetet. Úgy kezdődik a szöveg, hogy a felolvasott szakaszunk, hogy Heródes kegyetlenkezni kezdett a gyülekezet tagjaival. És rögtön utána a folytatás úgy hangzik, hogy és amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, mint a huncut kisgyerek, elhatározta, hogy hát akkor ő még tovább fog kegyetlenkezni. Sokszor valóban ennyire egyszerűen és pár szóval le lehet írni valakinek az életét. Látom azt, hogy az én gonoszságom, az én indulatom tetszik a világnak, tetszik a szomszédnak, a másoknak, akkor tovább csinálom. De miért kezdett kegyetlenkedni Heródes a korabeli, éppen születő félben lévő gyülekezet tagjaival? Kicsit messzebbről kell mennünk, vagy messzebbre kell tekintenünk egészen Rómáig, hogy ezt megértsük. A korabeli római birodalom ugyanis megengedte alattvalóinak, hogy bármilyen vallásos eszmét követhetnek, ha az nem gyengítette a császár iránti hűségüket. Ugye itt a leigázott népekről van szó. Róma azonban nem volt fölkészülve arra a vadonatúj gondolatra, ami úgy hangzik, és ma is ugyanolyan nevetségesnek tűnik, mint akkor, hogy egy gyermek születik egy jászolban, vagy felnövekedik egy ácsműhelyben, és ő a mennyei király, a fejedelem, maga az Isten fia. Ez alapjaiban rengette meg Rómát. Tiberius napjaiban 10 000 rabszolgát öltek meg az arénában egyetlen bemutató alkalmával. Mert a rabszolgának nem volt értéke. Aztán jön egy új vallás, amely azt állítja, hogy minden élet szent Isten előtt. Jön egy vallás, ami azt állítja, hogy a királyok felelősek a koldusokért. Hogy a rabszolga ugyanannyit ér, mint a király. Na ez az a forradalmi gondolat, ami egykor a betlehemi jászolból indult el, és bizony akkor is és azóta is királyokat ráz le Rómától. Ez bőszítette Rómát. Hogy jön egy gondolat, ami ellen nem lehet a megszokott eszközökkel, katonasággal, erőszak. Nem lehet védekezni. És ettől a perctől, gondolattól, időszaktól kezdve kezdődik a tanítványok mártíromsága Krisztusért. Mely divatos kifejezéssel az első keresztjének láthatjuk, nem lájkos kereszténységet érte. Az ő kereszténységük nem volt 30%-kal csökkentett cukortartalma. Az ő kereszténységük annyira komoly volt, hogy akár az életüket is odaadták a hitükért. Azt gondolom, hogy semmi sem árt jobban Krisztus ügyének, mint a lájkos kereszténység. Mint az a fajta kereszténység, ami megelégszik azzal, hogy éppen csak a csodáknak a felszínét karcolgatja. Mint az a fajta kereszténység, ami odaér egy csodálatos kastély elé, belép az ajtón, és ahelyett, hogy körbejárna és felfedezni minden szoba zegzugát és titkát, ott marad az előtérbe, irigyli azokat, akik beléptek, de nem megy tovább. Semmi sem árt jobban Krisztus ügyének, mint ez a fajta tétova, teszetosza kereszténység. Az első keresztények nem ilyenek voltak. Ahogy olvastuk, Jakab volt az első áldozat, akit karddal végeztetett ki Heródes, mert ez jó móka volt, ilyen egyszerű. Nem kell különösebb okot keresni. Egyszerűen megtehette. Ő volt a hatalom, azt végeztetett ki a hatalom. Majd a következő áldozat, kiszemelt áldozat Péter volt. Ne felejtsük el, hogy minden ügyben az első áldozat az általában eldönti a kérdést. Az első áldozat. Hogy értsétek, mire gondolok, hadd hozzam föl például Kennedy elnök példáját. sokan magyarázzák úgy az ő életét kutató politológusok, hogy annyira újat és mást akart, és annyira szerette volna belülről megreformálni azt a már akkor bűzlő rendszert, olyan intézkedéseket hozott, mind az igazságügy területén, mind a korrupció elleni harcban, a maffia elleni harcban, a kormányban lévő korruptság ellen, hogy bizony útjába állt ezeknek a csoportok. És nagyon ügyeltek arra ezek a csoportok, akiknél egyszer csak betelt a pohár, és azt mondták likvidálni, hogy az utána következő elnök az ott legyen ugyanabban az autóban, ahol őt a halálos fejlődésért. Miért? Azért, mert ha az első áldozat megvan, és ennek tanúi az utána jövőt, akkor ők nem fognak megválni. Akkor ők nem fognak itt megpróbálni rendszert változtatni. Jakab halála és áldozata ugyanilyen lélektani esemény lehetett volna a keresztények életében. De nem az. És keressük erre emberileg a magyarázatot, hogy miért. Mint ahogy látjuk, a Kennedy után következő elnökök szépen beálltak a sorba és csöndben maradtak, még ez lehet nagyon egyszerű megfogalmazás is. De miért nem ez történt a keresztény? Pedig a szemük előtt végeztették ki Jakabot. Péterék azokban. Nem lehetett. Miért nem? Olyan kemény fiúk voltak. Tegnap ugyanez a gondolat jött elő a dolgozók biblia órája, és olyan jó volt körbejárni együtt a testvérek. Péterék azért nem ijedtek meg, mert nem erre a világra voltak elkezdve. Nekik nem ez az életük volt, az egyetlen élet, ami mindennél többet ér, amit minden áron őrizni kell, amit minden áron meg kell tartani, amit még akár visszavonulás, meghátrálás, hazugság és csalás árán is védeni kell. Ők nem erre a világra voltak berendezkedve. Csupán. Na, így lehet az, hogy az első áldozat rájuk nem hatott. Nézzük meg akkor, ezek után magát a történetet. Csodálatos. Azt olvassuk, hogy felbuzdulva, és látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, Heródes ugye elfogadja Péter, de pont rosszul időzített szegény Heródes, éppen ünnep van. Hát ünnep alatt ugye azért mégsem illik ilyeneket csinálni, hát azért adjunk egy kicsit a vallásnak is, ugye? Azért ünnep alatt ne gyilkolászunk már, éppen ezért börtönbe veti Pétert, és ugye értitek, hogy itt jön elő az előbbi gondolat újra, hogy milyen szánalmas képmutatás Heródes részről az egész. Pontosan úgy, mint a lájtos keresztjének életében. Megtartom szépen a vallási ünnepet, de alig várom a vége legyen után azért úgy a gyilkolat. Pontosan ugyanezek történnek napjainkban is, hiszen emlékszünk az 56-os eseményekre, amikor hány esetben várta meg a hatalom, hogy 18 évet betöltse az a szerencsétlen ellenálló, és utána akasztották. Semmit nem változott a világ. Az ilyen képmutató vallásosságból, az ilyen képmutató törvénytisztelésből igenis meg lehet szabadulni, hiszen is való. Valahol erről szól ez a történet. Tehát egy szó, mint száz Heródesnek várni kell, mert azért ugye azért a vallási törvényeket tartani kell. Nem tudom, hogy ez pontosan hány napot tarthatott, de valószínű, hogy több napot volt börtönbe Péter, mert van egy ilyen kitétel a felolvasott szakaszban, hogy azon az éjszakán, ami után már a kivégzés napja jött volna. De ebből következtethetünk arra, hogy több éjszaka is eltelt ott a börtönben. Emlékszünk, talán felolvasta, milyen szigorú volt az őrizet. Négy osztag őrizte, a négy osztag egyenként négy katonából áll. El tudjuk képzelni, hogy Péter ennyire veszélyes bűnöző lett volna, ugye? Vagy pedig annyira esetleg robosztus termetű lehetett? Vagy annyira pallérozott volt az elméje, hogy attól félt a Heródes, hogy szóban agyon kardozza a katonákat, és majd megszöki? Értjük azt, hogy mennyire szánalmas ez a hatalom? Mennyire fél ez a hatalom? Mennyire nem szabad ez a hatalom? 16 ember vigyázott a szerencsétlen halászat. És eljön az utolsó éjszaka. Képzeld el, hogy hányszor játszódhatott le az a bizonyos reggel, ami majd eljön. Nem tudjuk, hány éjszakát töltött ott a börtönben, 2-3 talán. És képzeld el azokat az éjszakákat, amikor megálmodja, hogy jönnek érte, hogy kivezetik a vesztőhelyre, hogy lecsap a hóhér, vagy nem tudom, milyen halált szántott neki. Örült ennek szerinted Péter? És alig vártam már, hogy ez megtörténjen, mert úgyse erre a világra vagyok berendezkedve, biztos, hogy nem. Várta? Biztos, hogy nem. Azonban azok az álmok, és az a tudat, hogy eltelt egy-két éjszaka a halál várásával, biztos vagyok benne, hogy Péter életét gyökeresen változtatta. Az emberi valóságban nincs semmi változás, a percek visznek egyre közelebb a kivégzéshez, hogyha valaki ránéz Péterre, kívülről ezt látja benne. De a láthatatlan világon azonban elindultak már az erő, ami mind-mind az ő megmentésére készül. A láthatatlan világon már elindultak az erő, amely hátterében és kiindulási pontjában, testvérem, ott van egy gyülekezet. Mert ezt olvassuk, Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. A láthatatlan erők elindulnak, mert Péter mögött van egy közösség, egy gyülekezet. Bár minden megpróbáltatásban lévő ember mögött lenne egy gyülekezet. Akik nem várják a csodát, és állnak a kastély kapujában, hanem imádkoznak, tusakodnak, és felszabadítják az Isten erejét, az angyalok erejét arra, hogy elhozza az ő szabadítását. Péter mögött ilyen gyülekezet áll. Mit sem tudott erről Heródes, az ő őrző katona. Ez a hívő élet legnagyobb csodája. Amikor a látható világ semmi jóval nem kecsegtet, de te tudod, hogy hatalmas erők mozdulnak meg érte. Hogy is írja ezt a költő Babics? Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit műsülsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted, van minden dolog, de bűnös lelked. Érted, van minden dolog. Még a fogság is érted. Érted van minden dolog, kedves testvérem, még a fájdalom és a szenvedés is érted van. Érted van minden dolog azért, hogy elvezessen a szabaduláshoz. Azért, hogy átéld, mit jelent Krisztus által, az ő csodái által szabaddá válni. Mert a szabadítás eljön. Hiszen, tudom, hirdetem, a szabadítás eljön, és mindig a legjobb időben. Így érkezünk el a kivégzés előtti éjszakához. Talán benned is zakatol a kérdés, ami bennem is zakatolt, hogy miért várt eddig Isten a szabadítással? Miért kellett szegény Péternek annyiszor talán megálmodni azt, hogy jön majd az utolsó pillanat? Miért kellett neki átélni ezt a szenvedést? Mert valószínű, feltételezem magamat ismerve, mert valószínű nagyon sok mindennek kellett Péterben a helyére kerülni. Valószínű, hogy nagyon sok mindent kellett ott neki átolni. Péter igazi szolgálata csak most kezdődik, testvérem. És azt nem lehet úgy, hogy az ember nem próbáltatik meg. Isten nem lehet úgy szolgálni, hogy mindig minden szép és könnyen megy, mert értéktelen lesz a szabad és a bizonyság tétele. Mint orvos a kezelés hosszát, úgy tartja Péter Isten az ő kezében. És a legalkalmasabb időben lép. Milyen csodálatos a szabadulás leírása. Hadd olvassam újra, testvérem. Azon az éjszakán, amikor másnap Herődes elő akarta vezettetni Pétert, két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt, és íme az úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellájában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá, kelj fel gyorsan. Erre lehullottak a bilincsek Péter kezéről. Övezd fel magad, köst fel a sarudat, Péter megtette. Majd így folytatta az angyal, vedd fel felső ruhádat és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon eljutottak a vaskapuhoz, ami a városba ért, megvételődtük. Majd amikor kiért az utcára, az angyal eltávozott tőle. Péter ekkor magához tért és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az Úr. Ebből a felolvasásból egyértelművé válik számunkra, hogy itt nem egy aranyos kis házi őrizetről van szó, ahonnan Péter kiugrott a nyitva hagyott ablakon, amíg az őrök elmentek a villanyhelyre. Látjuk, hogy itt valóságos csodáról és szabadulásról van szó, mert annyi katona őrizte, mint ami még a császár ellen felkelő és lázadás szívó ellenséget sem őrizte. És akkor megjelenik az angyal, és mond valamit Péternek. Azt mondja, kelj el, köszi angyal, de hogyha látnál, meg vagyok közben. Le vagyok bilincselve, nem tudok fölkelni. Ezt mondja Péter. Azt olvassuk, hogy föláll, és erre lepül a kérdés. De az egész annyira elképzelhető. Az egész annyira távol, az egész olyan homályos, az egész annyira érzéken felül való, ezért álltam meg és emeltem ki ezt, hogy Péter azt hiszi, hogy álmodik. Azt hiszi, hogy újra azok az álmok jönnek, amik eddig is őt kínozták, és most talán valami jó irányba vesz és vezet az álom, azt hitte, hogy álmodik. Értitek, testvérek? Álmodik. Mert valószínűleg az előző éjszakákon is álmában remélte, hogy ezek megtörténhetnek. Aztán egyszer csak egy mozdulat álom közben megcsörren a bilincs, és fölébred, és rádöbben arra, hogy nincs szabadulás, és nincsen megmenekülés, igen, itt vagyok a börtönben, megbilincselve vagyok, szemben az ord valósággal. Hányszor álmodhatta, vagy vágyta ezt a szabadulást Péter? Képzeld csak el, az előző éjszakákon is mondjuk álmodott szabadulást Péter. Képzeld csak el. Hát miben lenne más ez annál? Meg is állapítja, hogy ez csak álom. Miközben megy kifele a börtönből, történnek a csodák egymás után, meg is állapítja, hogy álom. Milyen sokan menekülnek álomból. Milyen sokan menekülnek a valóság elől álmokba. Milyen sokan választják az álmokat, az álmodozás, ahelyett, hogy végre fölállnék, és megráznám magam, megcsipkedném magam, és azt mondanám, ez a valóság, tehát megyek, élem, és érzem, és előre jutok, és nem fogadom el, hogy a valóság köszönő viszonyba sincs az álmaimban. Testvér, ez a nagy kérdés, hogy te elfogadod-e. Elfogadod-e, hogy a valóság az ilyen, és azon nem lehet változtatni. Vajon vagyunk-e olyan mélyen már, ami megpróbáltatásainkban, mint Péter, akinek az álma és a vágyai már nem tudták megkülönböztetni a valóságot az álomtól. De az álomból neki is, neked is, és mindnyájunknak egyszer el kell jutni a valóságot. És mi a valóság? Az Isten teljes szeretet. Sokan azokért az álmokért küzdenek, amik valós, köszönő viszonyban sincsenek a valóságban. Sokak azokat az álmokat hajszolják, amiket a valóságtól való menekülés szül bennük. De amikor felébrednek, a valóságban egy lépés nem tesznek azért, hogy elérjék az álmokat. Sőt, vágynak minél hamarabb vissza az álmokhoz. Mert ott olyan jó, ott végre megtörténhetett velem, ott végre repülhettem, ott végre az voltam, akinek lennem kell. Aztán jön a kiózanító valósági széna alá, és tehetetlen a kéz, mert olyan jó az álmokkal jön. Látok embereket, akik nem érzik jól magukat a való. és nem érzik jól, és talán álmodnak egy nyugisabb, egy békésebb, egy értelmesebb életről. De amikor felébrednek, minden napjukat ugyanúgy viszik, mint amiből már elegük van. Épp hallottam egy emberről, egy kiváló szakemberről, aki valahogy itthon nem tudott már boldogulni, és teli lett adósságokkal, és egyszer csak jött a nagy lehetőség. Kimehet külföldre, havi 3000 euróért dolgozni. Pár hónap alatt ez rendbe tette volna az összes adósságát. Az ember teli lett hirtelen életkedvel és életvágyjal, hogy egy kicsit maga mögött hagyhatja ezt a nem sikerült és elrontott életet. 60 éves most már lassan, hát itthon már sok esélye nincs, kiment dolgozni külföldre. 2 hét után zavarták. Miért? Pontosan ugyanazokat a hibákat követte, mint ami itthon oda vezetett. De álmodott egy jobb élet. Álmodott egy szebb élet. Álmodott arról, hogy talán majd 3000 euró havonta rendbe teszél. És nem tett. Testvérek, fel kell lépni. Egyszer és előbb-utóbb mindenünknek. Fel kell ébrednünk, és mit jelent az ébredés és a valóság, az, amit Péternél jelentett. Teljes szabadulás. Annyiszor elképzeltem azt, hogy Péter kilép a börtön kapuján, és az a hűs esti szellő megcsapja az ott. Egyszer csak fölé. És egyszer csak most már ki tudja kiáltani, és üvölteni magáról, hogy megszabadult. Fölébredik az álló. Testvérek, mi Krisztussal élő emberek nem az álmainkért küzdünk, hanem a valóság, amin szabadult is. Isten formáljon és alakítson bennünk. Hiteles keresztények, hogy küzdjünk a szabadulásra, hogy ebben a gyülekezetben is ember.